kuzunga. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Olvasom Istennek igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 4. részének első 13 verséből a következőképpen. Jézus pedig Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és vitetett a lélektől a pusztába. 40 napig kísértetve az ördög által, és nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, végre megéhezett. És mondta neki az ördög: ha Isten fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyéré. Jézus pedig felele néki mondván: megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta neki a föld minden országait egy szempillantásban. És mondané ki az ördög: neked adom mindezt a hatalmat, és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Felelve pedig Jézus mondané ki: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Azután Jeruzsálembe vitte őt, és a templom ormára állítván ezt mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd alá magad innen. Mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged, és kezükben hordoznak téged, hogy valamiképpen meg ne üssed lábadat a kőben. Felelve pedig Jézus mondta neki: megmondatott, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozik tőle egy időre. A kegyelmes Isten tegye áldotta az ő igéjét, hogy annak beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Áldunk téged, te égi szép, tündöklő fényű név. Áldunk és magasztalunk azért, mert közénk jöttél. Mert a miénk lettél, mert rólad neveztetünk. Büszkén, örömmel viselhetjük a te nevedet. Büszkén, örömmel mondhatjuk, hogy a tieid vagyunk. Nincsen nagyobb ajándék ennél az életben. Sokszor elhisszük és úgy gondoljuk, hogy jó erő és boldogság és kényelem, öröm és élvezet helyettesíthet téged. És amikor csalódunk, akkor olyan jó felismerni azt, hogy voltaképpen Te vagy az egyetlen, amire szükségünk van. Most is ezért jöttünk ide. Téged keresünk. Téged óhajtozunk. Rád vágyik a szívünk, drága Jézus, drága Istenünk, hogy jöjj közénk most is, ebben az órában is. Jelenj meg, és végezd a drága szolgálatodat a szívünkben. Erősíts meg, vigasztalj meg, nyújts örömet, bátorítást, reménységet, vezess, irányíts, szabj határt és utat a mi életünkben. Mert tudjuk, hogy ha te teszed ezt, akkor van az életünk a legjobb kezekben, ezért most csak erre vágyunk. Azért, hogy megértsünk téged, hogy közösségben legyünk veled, hogy érezzünk téged, hogy átéljük a te szeretetedet, hogy minden, ami történik most ebben az órában, éneklés, igehirdetés, imádság, mind arról szóljon, hogy közelebb és közelebb kerüljünk hozzá. Vágyunk erre a közelségre. Ne tagadd hát meg tőlünk, nem add, hogy a te közelségedben feltöltekezve, élet örömmel is boldogan távozzunk, és ezt az élet örömet is, boldogságot tudjuk majd kivinni a te hajlékodból. Ezért így áld meg most ezt az Isten tiszteletet, ezt a rád figyelést, ezt a közösséget. Amen. Istennek igéje, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 4. részének 14-től a 21-ig terjedő verseiben. Önképpen szól hozzánk Isten, felolvasom a Lukács evangéliuma 4. részéből, a 14-től a 21-ig terjedő versekből. Kérlek figyelemmel és az ígéhez méltó alázattal hallassák. Jézus pedig visszatért a lélek erejével Galileába, és híre ment az egész környéken. És ő tanított azoknak zsinagógáiban, dicsőítetvén mindenkitől. És ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállott olvasni. És kezébe adták neki az Ézsaiás próféta könyveit, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitott, ahol ez volt írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívőeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendeit. És behajtva a könyvet, átadta a szolgának és leült. És a zsinagógában mindenek szemei őre el voltak függesztve. Ő pedig kezdett hozzájuk szólani, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Ő pedig kezdte hozzájuk szólani, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Kedves Krisztusban szeretett testvérek, mielőtt elkezdenénk erről az ígéről elmélkedni, gondolkodni, hoztam egy valami mást is magammal, egy képet, amit nem sikerült kivetíteni, úgyhogy azt szeretném, ha úgy néznénk meg, hogy szépen kézről kézre adnánk, amit tart az igehirdetés, van a tiszteletes úrnál, hamarosan elindul, figyeljünk arra, hogy mindenkihez jusson el lehetőleg. Hát mondjam el, drága testvérek, hogy amikor készültem, akkor az első gondolat, ami megfogalmazódott bennem ezzel az igével kapcsolatban, az, hogy nagyon erősen érződik benne a különbség a között, amit vallanak a keresztények, és a között, ahogyan élnek a keresztények. Gyakori vád szokott lenni a keresztényekkel szemben, hogy az elmélet nagyon szép, de hát a gyakorlat, ahogyan megéljük az elméletben hirdetett hitünket, hát az többé-kevésbé hagy kívánnivalót maga után. És még nem is ez a probléma, hogy nem tudunk a hitünk elvárásaihoz, erkölcsi szintjéhez felemelkedni, és hogy morálisan nem vagyunk olyanok, mint amilyennek hirdetjük az embert, hogy lennie kéne, hanem inkább az a probléma, amit megmondom őszintén, egyszer magam is vádként megkaptam, hogy az a baj a hiteddel, hogy túlságosan elméleti. Hogy amit mondasz és amit gondolsz, az nem tud erőforrás lenni a saját életed számára. Hogy sokszor azt látom rajtad, mondták, hogy beszélsz a reménységről, meg Jézusról, meg beszélsz a megváltásról, meg a gyógyulásról, de mintha te magad nem akarnál reménykedni, és nem akarnál gyógyulni. Valami ilyesmi történik ebben a rövid történetben, amit az ígéről olvasunk, hogy Jézus szó szerint és fizikailag megjelenik a zsinagógában, megjelenik egy közösségben, és felmutatja azt, hogy voltak éppen ki ő, és milyen erőforrásokat tud ő nyújtani a szolgálatán keresztül, és az emberek nem hiszik el. Nem tudnak ezzel a Krisztus képpel azonosulni, nem tudják elfogadni, fogalmazhatunk úgy, hogy nem értik. És ez volt az első kérdésem, ahogy készültem erre az ige hirdetésre, hogy mi lenne, ha ma jelenne meg Jézus? Nem a zsinagógában, nem ott 2000 esztendővel ezelőtt, hanem ma, itt, most, a Bulgária telepen, imahét záró alkalmon vasárnap. Mi lenne, ha megjelenne, felütné az írást, elolvasná az ézsaiási ígét, és aztán leülne, és hagyná, hogy nézzük. És aki ebből a látványból nem értene, annak a kedvéért hozzátenné, hogy ez az ige ma teljesült be a ti fületek hallata. Ne lehet képzelni néhány forgatókönyvet, hogy mi történne. Volt egy nagyon kedves kis dráma, aminek az volt a címe, a 90-es évek elején láttam a színházban, hogy az volt a címe, hogy adáshiba. És arról szólt, hogy a magyarországi család nézi a szomszédokat, a sorozatot, és az otthonukban megjelenik Jézus, elfogy a bor, a szódavizet borrá változtatja, de a család nem veszi észre, úgy el vannak foglalva a tévénézéssel. Végül adáshiba következik be, úgymond megszünteti az adást, hogy vegyék már észre, hogy ő van. De a férj a végén kérdezi, hogy ne haragudjon, nem láttam én már önt valahol, és sajnos csak ennyi a válasz, hogy nem, azt hiszem, mi még nem találkoztunk. Lehetne így is, azt hiszem. De az is lehetne, hogyha itt valaki megjelenne, és azt mondaná, hogy én vagyok az, akiben beteljesült az ige, akkor többen nyúlnának a telefonjukhoz, és tárcsáznák az 1-1-2-t megengedő mosolyjal, és hívnák a mentőket, hogy vigyék el innen ezt az embert. Mások azt mondanák, hogy nem, hát ez lehetetlen. Viszont nagyon nagy kérdésem az, hogy hányan gondoljuk azt úgy, hogy még ha fizikailag is ez nem lehetséges, spirituálisan, lelki értelemben ez most itt ezen az alkalmon is valóságos lehet. Hogy Jézus megjelenhet, megérinthet minket ezekkel a szavakkal, hogy ez, amit Ézsaiás próféta ígért, ma teljesült be, itt, a fületek hallatán. Olyan elképzelhetetlen ez. Hisz ezt hirdetjük, amikor úrvacsorát osztunk, hogy Jézus Krisztus nem test szerint, de valóságosan itt van közöttünk lelki értelemben. És hány meg hány olyan történetről tudunk, ahol ez a pillanat, ez a beteljesedés az embernek az életében egy-egy istentiszteleten bekövetkezett. Olvastam egy megtérés történetet, ahol elmondta az illető, hogy teljes káosz volt az élete, és háromszor vált el, és egész életében mindig ugyanazokat az önző mintákat és sémákat követte, amíg egy napon valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva el nem ment a templomba. És ez a pillanat volt, ez az Isten tisztelet az, amelyik gyökeresen meg tudta változtatni az életét. Én nem ismerem ezt az embert, az interneten olvastam ezt a történetet, és nem tudom azt, hogy mennyire volt őszinte, vagy hogy valóban megváltozott-e az élete, de nem is kívánom én vitatni egy-egy ilyen embernek a bizonyságtételét. Mert az az igazság, hogy amit mondott, az nagyon is hitelesnek tűnt. Elképzelhető, drága testvérek, hogy közülünk, akik most itt vagyunk, elhiggyük és elfogadjuk és átéljük azt, hogy ez az ige ma teljesedett be a fülünk hallatán. Mi olyanok vagyunk, amilyennek Ézsaiás próféta írt le, hogy néztünk rá, de nem volt az ő arca számunkra kívánatos. Pedig olyan érdekes, testvérek, hogy ahogy Jézus megjelenik a zsinagógában, és pontosan ezt az igét választja ki arra, hogy magáról bizonyságot tegyen, gyökeresen felfordítja, feje tetejére állítja az embernek az életről és az élet problémáiról és a megoldásokról kialakított képzeteit. Figyeljük csak meg, testvérek, hogy mit mond az Úr Jézus. Azt mondja, hogy az Úr elküldte őt, hogy hirdesse a szegényeknek az evangéliumot. Vagyis az öröm. Milyen érdekes, hogy ha a mi mentalitásunkat nézzük, akkor a szegénység ellentéteként mindig is a gazdagság és a jólét jut az eszünkbe. Ha valaki szegény, akkor csak az szükséges, hogy gazdaggá váljon, és akkor rendbe jön az élet. Sajnos számos példa mutatja viszont azt, hogy a szegény embert nem elég gazdaggá tenni ahhoz, hogy többé ne legyen szegény ember. Valamikor a 90-es években, lehet, hogy többen emlékeznek, volt egy megrázó történet, amikor a tévé közvetített egy riportot egy nagyon-nagyon-nagyon szegény családról is. Az ország úgymond adakozó kedve és jó indulata megindult feléjük, és nagyon sok ruhát, meg élelmet, meg pénzt, meg mindent összeadtak az emberek. Nagyon mediatizált volt ez a család, és azok nagyon hálásak voltak, meg minden. Aztán egy vagy két év múlva visszamentek a riporterek a családhoz, és ugyanabban a szegénységben találták őket, mint amiből ez a hirtelen adomány kiemelte őket. Mert hogy úgy tűnik, hogy a szegénység az nem elsősorban egy körülmények által diktált állapot, hanem úgy tűnik, hogy a szegénység az egy tudat állapot. Most már a pszichológia beszél szegénység tudatról és bőség tudatról. És azt mondják, hogy ugye a szegény ember ugye az mindig az idejét próbálja használni, felkínálni, míg a gazdag ember az ötleteit. A szegény ember mindig valamit venni akar, míg a gazdagságtudattal rendelkező ember mindig valamit lenni akar. A szegény ember mindig kapni akar, míg a gazdagságtudattal rendelkező ember inkább adni akar. A szegény embert a kényelem és a jólét érdekli, míg a gazdag embert az öröm. És itt jön be a képbe, hogy nem azt mondja Jézus, hogy elküldött engem az Isten, hogy a szegényeket meggazdagítsam, hogy pénzt osszak a szegényeknek. Milyen sokszor tévesszük össze, drága testvérek, a missziót a jótékonykodással. És azt hiszük, hogy elég az Isten országát azzal hirdetni, hogy enni adunk az árváknak vagy a szegényeknek. Persze erre is szükség van, hogy osszunk a hajléktalanoknak ebédet, lehetőleg minden nap, vagy melegfedőt, fedelet biztosítsunk a fejük fölött. Persze, hogy erre is szükség van. De mintha sokszor kimerülne a szolgálatunk ebben. És az öröm hirdetés, a tudatuk megváltoztatása, mintha már nem tartozna a mi feladataink közé. Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy a szegényeknek örömet hirdessek. Mert akinek van öröme, az már lehet gazdag. Aztán azt mondja Jézus, hogy azért jöttem, hogy a töredelmes, a megtört szívűeket meggyógyítsa. Már rég tudjuk, hogy a szív az nem érez, mert nincsenek benne idegszálak. De mégis azt is tudjuk, hogy amikor stressz helyzetben vagyunk, amikor nagy nyomás alatt vagyunk, akkor elsősorban a mellkasunk tájékán nézzünk szorító fájdalmat. Ez az, amit az írás gyakran nevez annak, hogy az embernek megtörik, megszakad a szíve. És megint milyen érdekes, hogy Cseje János előtt, a stressz feltalálója, vagy felfedezője előtt, 2000 esztendővel, Jézus már tudta azt, hogy a megtört szíveknek nem vidámság kell, nem valamiféle eufórikus, örömforrás állapota, hanem gyógyulás. Mert mi emberek úgy gondoljuk, hogy az embernek fáj a szíve, ugyan óta is mondja, akkor nem orvoshoz megy, hanem megiszik egy pohár bort, az majd jól megvidámítja. Ha valaki szomorú, akkor legtöbbször megpróbáljuk feldobni. És nem csak az emberek, úgymond, olcsó vigasza ilyen, hanem ugye erre hajaz az egész gyógyszeripar is, erre hajaz az összes, az egész drogipar, hogy rossz kedved van, akkor ezt a szert beveszed, megeszed, megiszod, és onnantól kezdve már nem leszel megtört szívű. És Jézus azt mondja, hogy azért jöttem, hogy a megtört szívűeknek gyógyulást adja. Az eredeti szövegben az van, hogy épülést. Hogy ismét egészé tegyem azt, ami szétesett darabokra. Mert hogy a legtöbbször a megtört szív hátterében pontosan az van, hogy a világ körülöttünk szétesett. Hogy szétestek a kapcsolataink, hogy szétestek a céljaink, hogy összetört a reménységünk, hogy összetört a hitünk, a másokba vetett bizodalmunk. Ugye nem véletlen, hogy aki megcsal valakit, az az, aki összetöri annak a szívét. Mennyi mindenről beszélnek a szavaink. És Jézus azt mondja, hogy azért jöttem, hogy ezeket újból összerakjam. Mint egy szétesett puzzle vagy legó darabjait újból egyé rakjam. Meggyógyítsam azokat, akiknek összetört a szív. És aztán azt mondja, hogy azért jöttem, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. Mennyiféle fogság van. És most nem feltétlenül a börtönbüntetésre kell gondolni, hanem a mindenféle fogságra, amelybe rekesztetett a mi életünk. Hányan szenvednek a különböző függőségeknek a rabságába? És nem feltétlenül csak az alkohol meg a szerfüggőségre gondolok én most, hanem ott van például az az alig felismerhető betegség, a munkafüggőség, vagy ott van az állítólag velünk élő és a mindennapjainkban nagyon is jelenlevő társfüggőség, amikor tényleg börtönben érezzük magunkat. És amilyen szabadulást hirdet Jézus a börtönben levőknek, az nem valami hazugság. Eszembe jutott erről is egy történet, amit olvastam, hogy milyen csúnya és gonosz tréfát üztek a 30-as években a börtön lakók a frissen érkezett foglyokkal, hogy azt mondták, hogy minden frissen érkezett fogolyhoz szokott érkezni egy bíró, aki csupa ember szeretetből még ott a börtönbüntetés elején újra kivizsgálja a helyzetüket, és ha ártatlannak találja őket, akkor ott helyben elrendeli a szabadon bocsátásukat. Persze az egész egy gonosz tréfa, mert az egyik őr öltözik be öltönybe, és az játssza el a bírót, és általában ezek a frissen fogva tartottak olyan könnyen elhiszik, hogy akkor ők most szabadulni fognak, mert természetesen minden ilyen kihallgatásnak a vége az, hogy a bíró elrendeli, hogy na most már szabadon hazamehetsz, holnap reggel készülj, mert ki fognak engedni, és az illetőnek nagyon fájdalmas másnap reggel felébredve azt látni, hogy nem fogják kiengedni, ez csak egy nagyon csúnya és nagyon gonosz tréfa volt. Sokszor vagyunk úgy, hogy azt hiszük, hogy na most már végre megszabadultam. Talán az abstinencia, a tisztaság, az idézőjelben szer nélküliség, hogy 1-2-3 hónapig szer nélkül vagyunk, elhiteti velünk, hogy most már megszabadultam. De hogyha nincsen mellette a kapcsolat azzal, aki ezt a szabadulást hirdeti, akkor ez pont olyan gonosz tréfa, mint amit műveltek ezek a fogvatartottak azzal az elítéltel. És azt olvassuk, hogy Jézus jön, hogy megnyissa a vakoknak a szemeit. Lazíthatunk. Szerencsére minnyájunknak jó a látása. Jó, nekem a szememmel tényleg gond van, én nem látok az egyik szememmel. Lehet, hogy mondhatnám, hogy jó, hát nekem jól fogna, de ezek azok az igék, amire általában szoktuk mondani, hogy fú, milyen jó lenne, hogyha a szomszéd itt lenne, hogy halljam ezt. Igazán neki szó. Pedig a vakság, az a látásképtelenség, az nem feltétlenül egy fizikai tünet. Azt mondják, hogy az ember, amikor a megszokásai, a sémái szerint viselkedik, akkor nem látja magát. Akkor annyira bele van süppedve önmagába, hogy tényleg olyan, minthogyha vak lenne. Azt mondják, hogy, vagyis Jung írja le, hogy amikor elment az ősi törzsekhez, hogy vizsgálja a viselkedésüket, akkor vette észre, hogy vannak emberek közöttük, akik teljesen ösztönből, zsigerből viselkednek, tesznek dolgokat. Például az egyik törzs, egyik tagja agyonütötte a törzs másik tagját, és ezt olyan vakon tette, vaktában, ahogy mondják magyarul. De aztán, amikor ráébredt a tettének a súlyosságára, akkor azt mondja Jung, és ezt a kifejezést használja, hogy elöntötte a tudatnak a világosság. Akkor nyíltak meg a szemei. Vajon szükségünk van erre, hogy elérjen bennünket is a tudatnak a világossága? Hogy meglássuk azt, hogy néha teszünk olyan dolgokat, amelyeket nem látunk, amelyektől magunktól el vagyunk vakulva. És ezt olvassuk az igében, hogy eljön Jézus, és azt mondja, hogy a vakságotokból szabadulás, a tudatfénye, a szegénységetekben hirdetett öröm, a szétesettségetekből való gyógyulás, a szabadulás. Ez mind-mind most itt, ma, ebben a pillanatban lehetséges, mert én itt vagyok. Ami nagyon fontos és kiemelendő, hogy mielőtt még ezt kimondaná a zsinagógában, Jézus csak annyit tesz, hogy felolvassa ezt az igét, és aztán leül, és hagyja, hogy mindenki őt nézze. És itt jön be, drága testvérek, az a fénykép, amit hoztam. Hogy egy pillanatig láthatunk egy Jézust. Egy Jézus ábrázolást. És egy pillanatig lehetséges az is, hogy talán meg se halljuk, ami innen a szószékről hangzik, és nem halljuk azt, hogy ez ma beteljesedett a ti fületek hallatára. Nem elég, ha egyszerűen látjuk, meglátjuk. Hogy megnyílnak a szemeink, hogy velünk van, ott van mellettünk Jézus. Úgy, ahogy azon a képen látjuk, hogy az ember, aki ott van a képen, a háta mögött, az arcához nagyon-nagyon közel állhat. És azt hiszem, ez az utolsó gondolat, hogy nem csak arról van itt szó, hogy Jézus azért jött, hogy a szegényeknek örömet hirdessen, hogy a vakok szemeit megnyissa, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen, hogy a széttört szívveket meggyógyítsa, hanem ahogy felismerjük őt, ahogy megérezzük a közelségét, és megint a képre hivatkozom, hogyha megfigyelitek, hogy a Jézus szeme és az embernek a szeme mennyire hasonlít egymáshoz. Szóval, amikor megismerjük a közelségét, akkor olyanok leszünk, mint ő. Hordozói leszünk. Krisztóforoszok leszünk, ami magyarul keresztjént jelent. Krisztusról elnevezettet. És onnantól kezdve lássuk be, testvérek, hogy a mi dolgunk is lesz mindez. Feladatunk lesz szegényeknek evangéliumot hirdetni, az embereket ráébreszteni a vakságukra, eljuttatni a tudat fényéhez, összetört szíveket bekötözni, vigasztalni, gyógyítani, a rabságban levőket segíteni a szabadulásra. Onnantól kezdve lesz, ami hitünk nem elméleti és nem történeti, onnantól kezdve lesz valóság az, hogy ez az ige ma teljesült be a fülünk hallatára. Ma. Onnantól kezdve, hogy életünket ehhez a feladathoz kezdjük el szabni. Onnantól kezdve, hogy mindenféle hatalomvágy, vagy becsvágy, vagy birtokvágy irányította céljainkat, amelyekkel olyan könnyen tudta Jézus kísérteni a sátán, hallottuk a lekcióban, behelyettesítjük az Istentől ránk szabott célokkal. És onnantól kezdve lehet arról beszélni, amiről ez az egész imahét szól. Egységről, egy akaratról. Ha mindnyájunkat ezek a célok vezérelnek és irányítanak. Akkor mondhatjuk majd el, hogy igen, ez az ige ma itt beteljesült a fülünk hallatára. Akkor mondhatjuk el, hogy igen, itt van velünk Jézus, ami megváltunk. Fogja a kezünket, vezet és irányít bennünket, és azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint ő, és segít abban, És valóban lehetünk olyanok, mint ő. Amen. Áldunk és magasztalunk téged, drága Istenünk, szerető atyánk a Jézus Krisztusban, hogy elküldted őt nekünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy téged nem ott fönt messze-messze az érzéstelenség és a távolság ködébe burkolózva kell keresni, hanem megtalálunk téged magunk mellett. Áldunk és magasztalunk, hogy amikor arra gondolunk, hogy te a képedre és a hasonlatosságodra teremtettél minket, akkor nem valami elmúlt régi dicsőségre gondolunk, valami furcsa nosztalgiával, hanem gondolhatunk erre, mint valami lehetőségre. Hogy még egyszer lehet az arcunk a te arcod. Hogy még egyszer lehet a szemünk a te szemed, a szánk a te szád, és a kezünk a te kezed. Ha tényleg a te akaratodat cselekedjük. Nincs nekünk semmi másra szükségünk, Isten. Szeretnénk végre levetkőzni a régi szokásainkat és megrögződéseinket. Mi szerint, ha éhesek vagyunk, akkor minden áron kenyérhez kell jutnunk. Még akkor is, ha ezzel elveszítjük az életörömet. Szükségünk van arra, hogy megszabaduljunk a tévhiteinktől, megszabaduljunk mindattól, amit fölépítettünk magunkba, falként, hogy elválasszon tőle. Azt a küldetést szeretnénk betölteni, amely a te küldetésed is. Evangéliumot hirdetni, vigasztalni, gyógyítani, látásra juttatni, megerősíteni, felszabadítani embereket. És azt szeretnénk, drága jó Istenünk, hogy ha van valami örömforrás, ha van valami, aminek igazán érdemes örülni, akkor az ez legyen az életünkben. Hogy ebből valamit is elvégeztünk Krisztussal, Krisztusért. Így szeretnénk te rólad neveztetni. Azt szeretnénk, hogy ez legyen az identitásunk, az önazonosságunk, a veled való azonosság. Kérünk Istenünk, segíts a következőkben, tényleg ezzel a krisztusi kézzel, ezzel a krisztusi tekintettel kinyúlni, odafordulni embertársaink felé. Annyi ember van, akire ráillik mindaz, amiről ma szóltál, szegények, a szegénység démonjától, árnyékától nem tudnak szabadulni. Betegek, összetört testűek és összetört szívűek, rabságban, sok-sokféle függőségben felismert és fel nem ismert és megnevezett és meg nem nevezett függőségben sínylődők és szenvedők, gyászolók, árvák, özvegyek, nyomorultak. Istenünk, te azt mondtad, hogy az, hogy te evangéliumot hirdetsz, és hogy szabadulást hozol, és gyógyulást hozol, már ma beteljesedett a fülünk hallatára. Kérünk, add ezeknek az embereknek, ennek a beteljesedésnek az örömét, és add, hogy ennek az örömnek a továbbításában mi is részesek lehessünk. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatsz bennünket. Köszönjük, hogy eljöttél, hogy rád tekinthettünk, és hogy megláthattuk benned ígéreteid beteljesülésének zálogát, reménységünk biztos mencsvárát. Kérünk, Atyánk, add, hogy ezzel az örömmel menjünk innen. Ez maradjon a szívünkbe, és ezzel az örömmel dicsőítsünk, és hirdessük a te evangéliumodat. Ezzel az örömmel lehessünk tényleg hiteles keresztjének. Ezzel az örömmel lehessünk tényleg te fiad nevének hordozói, a te gyermekeid. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Úrvacsorá osztásra készülve a 264. énekünk első és második versszakát énekeljük.
Miképpen szerezte az Úr Jézus az úrvacsorát, Írva található ez Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első levelében, a 11. részben a következő képen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és megtörve, hálát adott, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely tietetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, és ezt mondta: a poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret vagy issza-e poharat, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ebben tart a szereztetésében. Drága testvérek, az egész ima héten a közösségről volt szó. Estéről estére azt hallottuk, hogy mit jelent együtt lenni, együtt cselekedni, mit jelent együtt hálát adni, és ehhez hasonló gondolatok kísértek végig minket ezen a héten. Különös, hogy az igazi együtt lét, az igazi közösség nekünk, keresztényeknek csak úgy képzelhető el, ha annak a középpontjában a közösség megteremtője maga Jézus Krisztus áll. Ezért különös, hogy amikor készül a halálára, egy búcsúvacsorát rendez, hogy együtt legyen még egyszer utoljára az övéivel, a kiválasztott és elhívott tanítványaival, és lám ez az együttlét is egy asztal közösség keretében zajlik. Lukács evangélista úgy fogalmaz az úrvacsora történetének az elején, a 22. rész 14. versében, mikor eljött az idő, asztalhoz ült, és a 12 apostol is ővel együtt. Mikor eljött az idő, asztalhoz ült Jézus. Mert különös, hogy ő figyelt a mennyi intésére, az Atya által beprogramozott földi szolgálatában, tudta, hogy mikor jön el annak az ideje, hogy leüljön az őrével egy asztalhoz, egy búcsúvacsorára. Amikor tudjuk, hogy a közönséges kenyeret és a mindennapi bort szimbólummá, jelképpé emelte, mikor azt mondta: a kenyére vonatkozóan ez az én testem, mely tértetek megtöretik, és mikor azt mondta a pohárra vonatkozóan, hogy e pohár az új szövetség az én vérem által. Testvérek, amikor Jézus Krisztus vállalja a választottaival, a tanítványaival az asztal közösséget, akkor ebben van egy különös jelzés, hogy nincs kizárva senki az ő szeretetének a közösségéből. Még az sem, akivel kapcsolatosan azt mondja nem sokára az úrvacsora asztalánál, hogy aki engem elárul, annak a keze itt van az asztalon. És nincs kizárva az a Péter sem, aki nem sokára meg fogja tagadni őt. És nincs kizárva az a Tamás sem, aki kételkedni fog majd az ő feltámadásában. És ez a csodálatos az ő szeretet közösségében, hogy lehet nekünk is helyünk az ő asztalánál. vállal minket, úgy, ahogy vállalta a paráznákat, vállalta a megvetett és lenézett mámszedőket, és leült velük egy asztalhoz. Ez az asztalközösség, mint egy jelzés, üzene Isten részéről az ember felé, hogy befogad minket, tékozló fiakat, azoknak a közösségébe, akik bűnbánattal hazaindulnak, és készek kimondani, atyám, vétkeztem. És milyen csodálatos, hogy még a méltatlanná lett tékozló fiúnak is megteríti az atya az ünnepi asztalt, miközben ünnepi ruhába öltözteti őt. És ez a velünk való együtt ünneplése az Istennek az az érthetetlen kegyelem, amire újra és újra rácsodálkozunk, és aminek a birtokában mi is elfogadhatjuk egymást, örülhetünk egymásnak, sőt, személyválogatás nélkül leülhetünk egy asztalhoz azokkal, akikre talán korábban nehezteltünk, vagy akiknek olyan nehezen tudtunk volna megbocsátani. Lám, Krisztus szeretetében erre a csodálatos közösségre van lehetőségünk. Ebbe hív most újra minket a mi Urunk, és mi hisszük, hogy amikor egy héten át a közösségről szólt nekünk, és azt ápolta velünk és egymással, akkor ismételten esélyt ad nekünk arra, hogy vele ünnepeljünk a kegyelem asztalánál. Hadd tudjuk ezt nagyra értékelni, és hadd tudjunk örülni annak, hogy van helyünk folyamatosan az ő szeretetének a közösségében. Amen. Az 51. Zsoltár szavaival Dávid a bűnbánó király könyörgésével. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, s a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk bűneinkről, gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről is, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján azt kérdem tőletek. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélete előtt meg nem állhattok, sőt, büntetés, halált és kározatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült, szent fia, az Úr Jézus Krisztus megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és a kározat erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte, megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, s a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy e kegyelemért hálából élteteket, az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Drága testvéreim, én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, és Isten segítségével ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad Isten Jézus érdeméért a benne hívőknek. Amen.